Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít, kit választ.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja, a napi gazdaság a Portfolio.hu és az Erste Bank közreműködésével. A következő percekben egyebek mellett arról is hallanak majd, hogy tovább csökkent a bankkártyák száma, megnézzük, mi áll a háttérben. 10 perc múlva ismét kapcsoljuk tőzsdei szakértőinket, beszámoljanak arról, miként alakult a kereskedés a nyitás után.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít, kit választ.
Azt nézte meg a napi gazdaság, hogy milyen cégnek milyen követelései vannak a malév felszámolása után, most már a felszámolóval szemben. Itt van a stúdióban Diószegi József, a napi gazdaság főmunkatársa. Mi jött ki?
Szervusz, jó reggelt kívánok! Egészen érdekes abból a szempontból, hogy a megkérdezettek közül tulajdonképpen egyetlen egy cég volt, a Budapest Airport, tehát a reptér üzemeltetője, amely konkrét összeget is megnevezett, hogy mekkora követeléssel él. A többi cég ezt elhallgatta, üzleti titokra hivatkozva nem akart elárulni, pedig megkérdeztük az őrzést végző céget, vagy a catering szolgáltatást nyújtó, és mindegyik elmondta, hogy igen, van vagy volt valamilyen üzleti kapcsolatban, és jeleztek is a felszámolónak igényüket, de igazából senki nem árult el, hogy mekkora pénzről van szó, de minden bizonnyal sok-sok milliárdról lehet.
A malév meglévő vagyona fedezetül szolgál a vele szemben, illetve most már a felszámolóval szemben megfogalmazott követelésekre?
Feltehetően óriási, tehát több milliárdos igény keletkezhetett ezeknek a vállalkozóknak a révén, és emellett tudjuk, hogy körülbelül 9 milliárdot képvisel az az összeg, amelyet viszont a dolgozóknak kellene kifizetni, és ezzel szemben áll gyakorlatilag egy nulla, hisz a malévnek semmilyen vagyoneleme nincs, ami piacra dobható, értékesíthető lenne, hisz a leállást követően azok a tárgyak, amelyek értéket képviselhettek volna, például ugye a repülőgépek, azonnal elkerültek, visszakerültek, így van. Tehát igazából az mondható el, hogy semmi. Két leányvállalata van, amely értékes, több is van, de kettő az, amelyik értékesnek mondható, a földi kiszolgáló, meg a repülőgép karbantartó. Ezeknek a jövője nem ismert, tehát ebből lehetne pénzt csinálni, de ha lehetne is pénzt csinálni, az nem biztos, hogy az ebből befolyó összeget lehetne arra fordítani, hogy ezeket a követeléseket teljesítsék. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nagy a valószínűsége annak, hogy ezek a vállalkozók bizony futhatnak a pénzük után, töredékéhez jutnak hozzá.
Részletek a napi gazdaságban. Diószegi József, köszönöm szépen. Ez év január 1-től új adót, katasztrófavédelmi hozzájárulást kell fizetnie minden veszélyes anyagot előállító vagy tároló vállalkozásnak, mondta el a PVC Magyarország igazgatója. Deák László hozzátette, több milliárd forint bevételre számíthat a költségvetés ebből az adóból, amelynek a mértéke a cégek előző évi nettó árbevételének 0,1%-a. Kaputa Júlia beszélt Deák Lászlóval.
Az új adó az 2012. január 1-jével fizetendő, gyakorlatilag minden olyan gazdálkodó számára fizetési kötelezettséget ír elő, akik veszélyes anyagokkal dolgoznak, veszélyes anyagokat, termékeket állítanak elő, veszélyes árukat tárolnak.
Tehát akkor nem csak az előállítóknak kell ezt fizetnie, hanem adott esetben akár a forgalmazóknak?
Pontosan, aki veszélyes anyagot tárol és egyben forgalmaz is, annak ugyanúgy katasztrófavédelmi hozzájárul kell fizetni, mint aki veszélyes terméket feldolgoz vagy előállít az üzemében.
Itt egyébként kire kell elsősorban gondolni, nyilván nagyon evidenciaként felmerülnek a vegyi anyagok, de ez ilyen egyszerű, tehát mégis kire terjed ez ki?
Első körben valóban ezekre a cégekre terjed ki, mint üzemeltetőkre, azonban nem csak ezen cégeknek kell figyelemmel lenni erre a hozzájárulásra, hanem olyan iparágaknak is, mint például az autóipar, vagy például a gyógyszergyártás szintén ebbe a körbe sorolható.
Adott esetben ezek csak nagy cégek, vagy akár kicsiket is érinthet?
50 millió forint árbevétel alatti cégeket nem érint, azoknak nem kell megfizetni ezt a hozzájárulást.
Mekkora ennek a mértéke?
Az éves árbevétel 0,1%-a.
Hova kerül ez a pénz? Tehát ennek a felhasználása kötötte a költségvetésben?
Gyakorlatilag ez a belügyminisztérium katasztrófavédelmi feladatainak ellátására szolgál.
Nagy cégek esetében több milliárd forintról van szó, ez hogyan fogja érinteni a cégeket? Például számítottak-e rá, egyáltalán ez kigazdálkodható-e, ez mennyire érinti érzékenyen az érintett cégeknek a működését, versenyképességét?
Valamennyi érintett céget érzékenyen érint, nyilván eltérően, azonban azt is hozzá kell tenni, hogy az elmúlt napokban már történt egy törvénymódosítás, amely például megoldotta azt a problémát, hogy a hűtőházak által használt, hűtéshez használt veszélyes anyagok vonatkozásában a jövőben már nem kell katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetni, mert a hűtőházak esetében is ez egy nagyon jelentős kiadást jelentett volna, gondoljunk itt csak az élelmiszeriparra.
Mennyire tudnak erről a cégek, hogy ezt nekik fizetni kell? Például az adóhivatal mennyire lesz szigorú, hogy hát fizetniük kéne ezt az adót, és közben mégsem teszik?
Az eddigi tapasztalatunk az, hogy a katasztrófavédelmi hatóság ilyen értelemben mindent elkövet, hogy tájékoztassa az érintett gazdálkodó szervezeteket. Tehát a mi tapasztalatunk az, hogy egyre szélesebb körben ismert ez a fizetési kötelezettség.
Lehet-e azt becsülni, hogy éves szinten mekkora árbevétele keletkezhet a költségvetésnek ebből az adóból?
A költségvetési törvény indokolásában 1 milliárd forint nagyságrendet irányoztak elő, azonban az már most látszódik, hogy ezt az összeget messze meghaladhatja a tényleges befizetési kötelezettség, amennyiben a hozzájárulás szabályai változatlanok maradnak, ugyanis ha azt nézem, hogy vannak olyan árbevételű cégek, amelyeknek az árbevétele után a hozzájárulás már önmagában meghaladhatja az 1 milliárd forintot.
Deák Lászlót, a PwC Magyarország igazgatóját hallották. Japán és Korea kultúráját, üzleti világát ismerhetik meg azok a vállalatvezetők, akik jelentkeznek az ezzel kapcsolatos vezetőképző programra. A program koordinációját végző Deloitte üzletág igazgatója azt mondta, a program uniós támogatású és főleg a megújuló energia egészségügy divat kozmetikai iparágakban tevékenykedőknek lehet érdekes. Panuli Nildikó beszélt Márkus Csabával.
Ez a program több mint 30 éves múltra tekint vissza az Európai Unióban, és igazán az a célja, hogy az EU tekintettel arra, hogy Japán körülbelül a 6., Korea pedig a 9. legnagyobb kereskedelmi partnere az EU-nak, úgy érzi, hogy ezek a kereskedelmi kapcsolatok az EU vállalatok részéről akkor erősíthetőek, hogyha a japán, illetve koreai gazdasági kapcsolatokon túl ezeknek az országoknak a társadalmi, nyelvi, kulturális szabályaiban is jobban beágyazódnak az európai vállalatok, hogy minél sikeresebbek legyenek azokon a piacokon.
Tehát vezetőket, akik Japánban vagy Koreában akarnak üzleti kapcsolatokat kiépíteni, vezetőket visznek ki, illetve készítenek föl erre a kultúrára.
Igen, ez pontosan így van, és ez egy viszonylag hosszú időszak, ez egy ilyen 45 hetes időszak, amelyet kint kell tölteni ezekben az országokban, és amit az EU egyébként egy elég jelentős összeggel támogat is.
Mennyi ideig lehet jelentkezni? Tehát van ennek valami határideje, és mennyi ideig tart maga a program?
Jelentkezni május 1-ig lehet. A program egyébként 45 hetes, és ez nemzetközileg elismert egyetemeken való részvételt is jelenti, és ezt egyébként Japán esetében több mint 26 ezer euróval, Korea esetében pedig 24 ezer euróval támogatja az EU minden egyes résztvevő számára.
De maguknak a résztvevőknek is kell majd hozzájárulást fizetni? Egyébként ezen túl?
Jellemzően, hogyha felmerülnek tovább költségeik, akkor azt kiegészítik, tehát az ottani megélhetési költségekhez hozzá kell járulni. De azért ez azt jelenti, hogy havonta Japánban ez 2200 euró, Koreában pedig egy 2000 eurós havi összeget jelent, amit az EU biztosít, tehát az ezen felüli költségeiket kell csak viselni.
Mire van igény a két országban, ami az európai termékeket illeti, tehát mely területekről lenne érdekes jelentkezni a vezetőknek?
Mi azt láttuk az eddigi időszak tapasztalat alapján, hogy különösen az egészségügyben, az energiaszektorban, az építőiparban, illetve a divat, valamint a kozmetikai luxuscikkek piacain lehetne különösen esélyek ezekben az országokban.
Márkus Csabát, a Deloitte kutatásfejlesztés üzletág igazgatóját hallották. Nem először vizsgálja meg a napi gazdaság a bankkártyák magyarországi eladási forgalmi adatait. Itt van a stúdióban Nagy László Lándor, a napfőmunkatársa. Szervusz, jó reggelt kívánok! Most éppen lefele vagy felfele megyünk?
Hát a bankkártyák darabszámában most egy elég markáns csökkenés látszik. Közel 100 000 darabbal csökkent a forgalomban lévő bankkártyák száma az első negyed évben, és ami újdonság a piacon, hogy most már másik negyed éve komoly mértékű csökkenésen vannak keresztül a betéti kártyák, és most 90 000 kártyát ez a szegmens hozott, míg a hitelkártyák száma most csak 4500-zal csökkent, ami 2009 évvége óta a legkisebb csökkenés, de ezt tudni kell, hogy 2008 nyara óta folyamatosan csökken a hitelkártyák száma, és 35%-kal kevesebb van jelenleg forgalomban, mint amikor a válság előtt fizettünk hitelkártyákkal.
De nem abban bizakodtunk mindvégig, hogyha majd a betéti kártyák meg a hitelkártyák száma is nő, akkor a készpénz kímélő forgalom az milyen jó lesz nekünk, és nagyon jó akciók vannak, és hát ezeket szinte automatikusan adják a bankok számlanyításkor.
Az így van, sokat is adnak. Az egy másik kérdés, amiről te most kérdeztél. Igen, valóban jó lenne, hogyha a készpénz használatot próbálnánk kilőni, hát mondjuk a tranzakciós adó elem ebbe az irányba megy, de most nem erről beszélgetünk. Ami látszik, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben nagyon-nagyon belekezdtek a bankok a csipkártyára váltásra, és én azt gondolom, hogy ennek is köze van ahhoz, hogy itt a betéti kártyák számában is csökkenés történt. 45%-ról 73% fölé emelkedett a csippel ellátott biztonságosabb kártyák száma, viszont így a bankok ebbe a gyors váltásba eléggé sok helyen szembesültek azzal, hogy az ügyfél már nem igényli ezt a kártyát, vagy megszüntette ezt a számláját. Tehát egy olyan számlához kapcsolódik ez a bankkártya, ami már nem annyira aktív, és akkor már így az ügyfél úgy döntött, hogy nem szeretné ezt a kártyát. Valószínűleg ez is közrejátszik. A hitelkártyáknak korábban ugye a válság idején eléggé rendesen azért esett a számok, mert a bankok sem voltak hajlandók megújítani a hitelkereteket, de azt is el kell mondani, hogy akkor az ügyfelek sem szerették volna tovább ezt a hitelkártyát fönntartani.
További részletek, számsorok a labban. Nagy László Nándor, köszönöm szépen.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít, két választ.
297,5-nél volt a forint 20 perce az euróval szemben. Ez változhatott, de Weinhard Attila, a Portfolio.hu elemzője maradt. Jó reggelt kívánok, most hol áll az árfolyam?
Jó reggelt kívánok, köszöntöm ismét a hallgatókat. Egyelőre úgy tűnik megállt a forint gyengülési hullám, a 297 környékén ingadoznak most is a bankközi piacon a jegyzések. Az európai piacokon úgy tűnik azért mérsékelten negatív a hangulat. Az euró-dollár is süllyedt. A svájci frank jegyzései 247 környékén mozognak most, és 1 dollárért 226,5 forintot kell most adni.
Benhad Attila, Portfolio.hu, köszönöm szépen. Barát Tibor, az Erste Befektetési ZRT vezető üzletkötője is itt van. Jó reggelt kívánok, változott valamit a helyzet?
Jó reggelt kívánok. Hát a jó hír az, hogy nem romlott tovább.
Na, ez is valami.
Igen, tehát az európai piacok ugyanúgy ezt a 0,5%-os mínuszt tartják, ami viszont ugye azt is jelenti, hogy azért ugye a csökkenéshez képest ugye javulni se tudtunk, tehát nem tudott enyhülni a profit realizálásnak a nyomása. A magyar piac viszont egy 0,2%-os csökkenésbe emelkedett vissza, mert nap elején 0,4%-os volt a csökkenés mérték, és eljutottunk oda, hogy már csak az OTP részvénye csökken a magyar vezetőpapírok közül, 3466 forint. Tehát ez egy 56 forintos, 1,5%-os csökkenés. A többieknél Richter 37.600, ő egy 500 forintot tud nőni, Magyar Telekom 553, egy 1 forintos javulás, és a MOL pedig a tegnapi záróárán 17.200 forinton van jelenleg.
Barát Tibor, Erste Befektetési ZRT, köszönöm szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazin műsorát hallották.
A műsort támogatta az Erste Bank. Számít, két választ!